a radio.hu címen.
Tíz óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Szélesebb hozzáférés nyújt a gyermekeknek szánt influenza oltásokhoz a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, közölte az intézmény. A tájékoztatás szerint a központ a csecsemő és gyermekgyógyászati szakmai kollégiummal egyeztetve úgy döntött, hogy a 2024-25-ös influenza szezonban a 3 év alatti kisgyermekek immunizálására influenza elleni oltóanyagot biztosít a központilag beszerzett oltóanyagból a nagy gyermekgyógyászati centrumok számára. Ennek megfelelően jövő hétfőtől az oltóanyag nem csak a gyermekházi orvosoknál, hanem a Heinpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben, valamint a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Egyetem és a Pécsi Egyetem intézményeiben is elérhetővé válik, ismertették. Az intézményekben a különböző krónikus betegséggel élő gyermekek ellátása, gondozása történik, és a szülők itt is kérhetik a rizikócsoportba tartozó kisgyermekek oltását, áll a közleményben. Az Európai Unió demográfiáért felelős minisztereinek budapesti informális találkozóján résztvevők egyetértettek, hogy Európa jövőjének érdekében meg kell erősíteni a családok biztonságát, a nemzetek identitását és a versenyképességet, mondta a kulturális és innovációs miniszter a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón. Az Európai Unió tanácsának soros magyar elnöksége alkalmával rendezett eseményen Hankó Balázs közölte, több nemzet egyetértett abban, hogy a magyar családpolitikai modell követendő példa. Konz Zsófia, a tárca családokért felelős államtitkára arról szólt, a kormány büszke arra, hogy sikerült felhívni a figyelmet a demográfiai kihívásokra, és ennek köszönhetően első alkalommal foglalkozott az Európai Unió kiemelten a demográfia kérdésével. Várhatóan az év végéig közel 10 egyházi szereplővel olyan megállapodás kerül aláírásra az állami fenntartóval, aminek eredményeképpen körülbelül 700 férőhellyel bővülni tud a nevelőszülői hálózat, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila jelezte, hogy az elmúlt időszakban növekedett a nevelőszülők aránya. 2010-ben még az érintettek 57%-a élt nevelőszülőknél, ma már ez már csaknem 68%, vagyis ez a meghatározó, és nem az intézményi lét a gyermekvédelmi világban. Fülöp Attila megjegyezte, jövő év végéig mintegy 200 férőhellyel bővítik az intézményhálózatot, többek között Szolnokon, Pécsett, Szegeden és Miskolcon. Másrészt a férőhely bővítésen kívül vannak egyéb fejlesztések is, összességében 2 milliárd forint értékben. Az államtitkár szót ejtett a gyermekvédelemben bevezetett vizsgálatokról, és megerősítette, hogy a gyermekvédelemben szakmai területen dolgozóknak összesen 1,5%-a volt az, aki a kifogástalan életvitel vizsgálatot nem vállalta, ezért távozott a rendszerből. Azóta a vizsgálat zajlik, és összességében 0,5% alatti azoknak az embereknek a száma, akiket kiszűrtek, fűzte hozzá. Óriási sikerrel zárult az idei állatvédelmi témahét. Több mint 315 000 gyermek vett részt különböző állatvédelmi programokban országszerte, közölte az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Ovádi Péter közleményében azt írta, a kezdeményezés célja az volt, hogy a fiatalok aktívan bekapcsolódjanak az állatok jólétének elősegítésébe, és közben szüleik és pedagógusaik támogatásával elsajátítsák a felelős állattartás szemléletét. A témahét két kiemelt eleme a Te adományoz és a Te sétáltasd elnevezésű programok példaértékű eredményeket hoztak és messze túlszárnyalták az előzetes elvárásokat. A te adományoz program révén több mint 32 tonna állateledel gyűlt össze, a te sétáltast program során a résztvevő gyermekek szüleikkel és pedagógusaikkal együtt összesítve több mint 58 ezer kilométert sétáltak gazdátlan vagy saját kutyákkal. Ez nem csak a kutyák fizikai és mentális jóllétéhez járult hozzá, de a gyermekek számára is meghatározó élményt jelentett, jegyezte meg.
Az időjárásról.
Ma túlnyomóan borult időre számíthatunk, többfelé esővel, majd késő délutántól északnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A déli délnyugati szél a front előtt és a front mentén nagy területen lesz erős, viharos széllökésekkel, majd az északnyugatira forduló szél is átmenetileg többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a nap második felében jelentősen lecsökkenhet a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az esőt elmereg, majd magára ölt egy újabb hosszú esztendő. Felesége kérdi, mi baj, miért szomorú, miért nem jár az égnek ma csillagkoszorú. Felsegíti némán, mint éjszaka én a hangerőt, hogy csak magammal legyek, míg egy kis kovácsolt erőt. Szorítok magamhoz, s én már erős is vagyok, lelkem újra szárnyal, én ma itt nem maradok. Majd a idejét az őszi szél elkísér. Holnap úgy tekintesz rám, mint ritka vonzó idegen, mégis tekintetedben néha én itt magam meglelem. Fütyülnék, ha lenne hangom, százat én neked, száz dallamot játszanék, míg ellágyul lelked. De lélek szilárdságban én vagyok itt a nem igazán nyerő, igazi én képen ma még fel nem fedhető. Fejfedőm, ha mégis egy millió darabbá törik, törhetetlen igazát, tám végleg elhagynám. Majd a idejét az őszi szél elkísér, elmentél, nem vagy már, eltűntél, rám vártál. Majd a idejét az őszi szél elkísér, őszi szél elkísér, és ott vagy már a házunknál, és ott állok én is, hol te álltál.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.
a szívemet oldolom a habok közé, mint akárki más.
Hív egy távoli ismerős ének lent egy parkoló kocsiból.
Ezt fújja mindenki, de senki sem sejti, hogy mindenhol egyetlen dal szól.
Egy angyal a felhőkből leénekel.
Hey! Zöld, csodafű, gyönyörű, a kezdő körben áll, dünnyögi a center. Lerepül a cipő, hegedül a balatoni szél, maraton is láger.
Ez a dal szól a mindenet, bánatot derült, szépen összegyűjt.
Pékinas és papagáj, mint az kiáltja jé, 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 jé.
Ez a dal
mindenki,
ez a dal mindenki.
Banka, bankár, és ankadatlan pamparampár.
Az öreg órás újra ritmusra jár, és ha reggel indul a gép, a pilóta dalban kérengedét. A vagyonőr, meg az orvos, a futár, meg a boltos, mert a lelkekben ott szól ez a dal.
Haladó, jeladó, ez a dal él, mint ebi hal, az ebi ród is behidal.
Ez a dal szól ma mindenütt, bánatot derült, szépen összegyűlt.
A pacsirta és papagáj, mind az kiáltja jé, 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 jé.
Ez a dal mindenki, ez a dal mindenki.
Ki pont ott jel, felszedt bár, kiabáljuk a szélbe. Fos, fos a vége, bár nincs még vége, szólat bárhol.
Nézd, megint született egy dal a fürdőszobából. Amitől jobb a kedved, még a csengő hangod is ez lett, és ámulva hallod, hogy jé,
ez a dal mindenki.
Ez a dal mindenki,
mindenki.
Ez a dal mindenki,
ez a dal mindenki,
ez a dal mindenki,
ez a dal mindenki. Ez a dal mindenki.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a portré műsor szerkesztő riportere Béli Katalin vagyok, és itt a stúdióban szeretettel üdvözlöm az ország egyik legjobb basszusgitárosát. Hadd nyissak ezzel a felütéssel, mert hogy egy kicsit azért értek ehhez a szakmához, és én magam is elámultam, amikor a mintha zenekar basszusgitárosát, Kis Józsefet meghallottam. Hát üdvözöllek szeretettel, ez alkalommal egy közvetlenebb hangú beszélgetést készítünk, úgyhogy nem a történetírással, illetve a kutatással kezdünk, hanem ezzel a dologgal, a zenével. Hogyan jött ez a te életedben?
Először is köszönöm szépen a meghívást, köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy már a beszélgetés legelején sikerült zavarba hozni, így valóban a kötetlen hangulat a későbbiek folyamán garantált lesz. A zenélés hogyan érkezett az életembe? Nyilvánvalóan gyermekkoromban érkezett. Azt tudni kell róla, hogy én annak ellenére zenélek, hogy félfülemre siket vagyok. De ezt egy ideig nem lehet tudni, meg mindenáron szerettem volna zenélni, úgyhogy évekig zongoráztam, utána Kőhegyi Bandi bácsi felkérésére elkezdtem nagybőgőzni, és aztán már nyilvánvalóan serdülőkorban jött a könnyűzene, illetőleg a könnyűzenei hangszerek, úgyhogy onnan pártoltam át először a gitárhoz, és utána a basszusgitárhoz. Úgyhogy gyerekkorom óta folyamatosan jelen van az életemben a zene, és én valóban úgy gondolom, hogy a zene az egy lelki táplálék. Tehát, hogyha kimarad egy próba, vagy hosszú ideje nem játszottam a hangszeren, akkor nem tudom, hogy mi a problémám, csak azt tudom, hogy valami diszkomfort érzetem van, és valamit tennem kell.
Hormonálisan valami zűrös, ugye?
Igen, mindenképpen.
Igen.
Úgyhogy
ezt úgy érzi az ember.
Nekem muszáj zenélnem, mert az a lelki egyensúlyom anélkül felborul pillanat alatt.
Na hát akkor most jön a hivatalos felvezető, mert hogy Kis József az idei megyei prima díjasok között a tudomány kategória jelöltje volt, és hát láthattuk a közvetítést, illetve hát a Miskolci Nemzeti Színházban a díjátadót. Hát ott a prima nagy díjat nem sikerült elnyerni, de maga ez a jelölés, ez egy nagyon nagy szó. Lehet azt tudni, hogy ilyenkor ki jelöli az embert, vagy honnan jön a javaslat?
Annyit árultak el, hogy a Városházáról érkezett a javaslat. Pontosan nem tudom, hogy honnan indult el. Időközben kiderültem úgy, hogy már tavaly is volt erről szó. Ott Samarjai Lehelnek kellett egy ajánlást írnia, aztán akkor végül is nem jelöltek, most jelöltek. Őszintén szólva, nyilván megtisztelő a jelölés, az viszont még fontosabb volt számomra, ami előtte-utána történt, mert hogy jó pár emberről kiderült, hogy fontos számára az, amit csinálok. Tehát nagyon sok pozitív megerősítést kaptam a legkülönbözőbb személyektől, olyan emberekkel, akikkel nem szoktam tartani a kapcsolatot, akár közéleti szereplőtől is, úgyhogy ez nagy boldogsággal töltöttem meg elégedettséggel, mert azért időnként az ember úgy érzi, hogy ilyen szélvarom harcot vív minden fronton, és csak próbál, csinál, és kevés a visszajelzés. Igen. Ez viszont egy határozott visszajelzés volt, és az, hogy olyan emberekről derült ki, hogy támogattak, akiről nem is feltételeztem, az kifejezetten jól esett.
Mert hogy azért egy levéltárban nincs annyira szem előtt az ember, Kis József a Magyar Nemzeti Levéltár Borsodobos Zemplén Vármegyei Levéltárának az igazgatója, és hát jó magad, rengeteg olyan kutatást végzel, ami itt a helyi történelemmel kapcsolatos, de hogy indult akkor a történész pálya? Most akkor errefele kanyarodjunk, szóval hogy fordul a történelem felé egy fiatal embernek az érdeklődése?
Mint kiderült a primás interjúnál, a vágott verzióból a legfontosabb részt hagyták ki. Én azóta se hallottam, hogy mi az, ami belekerült, csak kérdeztem a családtagjaimat, hogy mi volt a felütés, és a legfontosabbat hagyták ki, az édesapámat meg a nagyapámat, ugyanis tőlük származik a történelmi iránti szeretetem. Azt tudni kell, hogy mind a ketten jogászok voltak, bíró, közjegyző, illetőleg ügyvéd, de a nagyapám az eleve eredetileg történelmi tanár szeretett volna lenni, családi levelezésből derült ki, hogy Horthy rendszerben könnyebb volt kapcsolatokat szerezni ahhoz, hogy valaki bíró lehessen, mint a gimnáziumi tanár, mert az a rangsorban az év felette állt a társadalmi kategóriában. De a történelmi iránti szeretet az megmaradt benne, és édesapám is foglalkozott Kossuth kutatással például, még talán pályamunkát is nyert fiatal korában ezzel kapcsolatosan. Mindenesetre nagyon sokat beszélgettünk otthon történelemmel, és az éjjeli borozgatásaik során, amit én nyilván gyerekként hallgattam, szóba kerültek olyan titkos történetek, amikről hivatalosan nem lehet beszélni, és amiről csak suttogva lehet beszélni. Hát ez a Rákosi rendszer, vagy a Kádár rendszer alatt elkövetett törvénysértések, de akár a Nyilas rendszer bűnei. Nagyon sok ilyen sztorit hallottam. Besugókról, kivégzésekről, elhurcolásokról, deportálásokról, és nyilvánvalóan ez az emberben azért hagy nyomot, és ez vezetett ahhoz, hogy amikor 1999-ben akkor éppen politológus hallgató volt a Miskolci Egyetemen, hallottam egy beszédet, amit Bán István 56-os elítélt, börtönt megjárt református lelkész tartott, és amelyben arról beszélt, hogy a miskolci Sortus körülményei azóta sincsenek kikutatva. Hát én utána beszélgettem Pista bácsival néhány szót, de akkor még nem történt semmi, majd olyan fél év múlva gyakorlatilag közösen elkezdtünk egy kutatást, pontosabban én és Iska Szabi barátom, évfolyam társam kezdtünk el egy kutatásban Pista bácsinak a segítletével, amely odáig fajult, hogy egy idő után már egyedül, de gyakorlatilag egy évtizeden keresztül kutattam 56-nak a miskolci, illetőleg a megyei történetét. És hát, hogy is fogalmazzak, ez olyan, mint a kábítószer.
És gondolom, soha nincs vége, meg hát azért alapanyag van, ugye?
Nem csak arról van szó, hanem arról van szó, hogy ez egyfajta nyomozás, csak a múltban. És ha az ember ennek rákap az ízére, akár csak a zenénél, akkor nagyon nehezen tudja elengedni, és akkor mindig folytatni akarja. Nyilván különböző témák jönnek egy idő után, ezért is hasonlítottam a kábítószernél, mert arról is nehéz leszokni, vagy meg az is rántja magával az embert. Úgyhogy már hallgatóként tudtam, hogy én nem leszek politológus. Meg engem a jelen politikai viharai kevésbé érdekelnek, meg inkább elborzasztanak. Viszont a legalább olyan borzasztó múlt, az viszont sokkal jobban érdekel, és inkább azzal szeretnék foglalkozni. Úgyhogy egyre kevésbé jártam órákra, egyre többet jártam levéltárban, és innentől kezdve egyenes út vezetett ahhoz, hogy végeztem az egyetemen, akkor nem politológusként, hanem levéltárosként folytattam a munkásságomat.
A diploma megszerzése után milyen körülmények fogadtak itt a levéltárban, a Miskolci levéltárban? Hát azért itt nagy nevek dolgoztak, nagy elődök.
Hát Dobrosi István volt a levéltárigazgató, akkor még az aktív állomány egyik oszlopos tagja volt Tóth Péter, nyilvánvalóan Somorjai Leherről sem lehet megfeledkezni, de mellettük is volt jó pár olyan személy, aki fontos volt a szakmai életemben. Az a levéltár még egy teljesen más levéltár volt, mint ami most van, tehát az még az offline levéltár időszaka volt, amikor kézzel vagy géppel írott jegyzékeken keresztül tud az ember az iratokban utat találni magának, ha egyáltalán
vannak ilyenek. Hát ez olyasmi, mint egy könyvtár, ugye, katalógus szerint?
Igen. Csak a levéltár abból adódóan, hogy milyen hatalmas mennyiség van, és minden egyedi, és folyamatosan nő az állomány. Ott folyamatos adatbázis készítésre, jegyzékelési munkára van szükség ahhoz, tervszerűen, hogy előbb-utóbb minden kutatható váljon, de a levéltáros pontosan tudatában van annak, hogy a munka az csak elkezdődhet, de sose fejeződhet be, mert sose fogja tudni magát utolérni. Ahhoz több száz éve kellene ugyanazt a munkát csinálni, ami a mostani adottságoknak megfelelő, a mostani kívánalmaknak megfelelő, de hát ezt a több száz éves munkát valahogy előutóbb be kell hozni.
Egyébként a levéltárosok specializálódnak úgy, mint mondjuk az ügyvédek, vagy hogy működik ez? Tehát mindenkinek megvan az a területe, amit élete végéig kutat, és akkor közben csinálja a napi dolgokat?
Főszabályként igen, mindenkinek van egy referenciája, de a gyakorlat az, hogy ez a referencia, ez kevésbé tud érvényesülni. Tehát a feladataink azok folyamatosan nőnek, egyre szerteágazóbbak, és így magával a levéltár iratanyaggal amúgy egyre kevesebb időt tud az ember tölteni, úgyhogy a referenciának megfelelően nem biztos, hogy tud dolgozni. Ráadásul vannak különböző projektek, egymás után jönnek különböző projektek, amikhez nincsen annyi ember, mint ahány referense van annak az iratanyagnak, úgyhogy nyilvánvalóan más levéltárosoknak is be kell szállniuk. Ez viszont arra is jó, hogy az embernek tágítja a látókörét, és megismerkedik olyan iratokkal, amivel az eredeti kutatási témájának megfelelően, vagy pedig a referenciának megfelelően nem találkozna. Tehát ez ilyen kettős történet. Van jó és rossz oldala egyaránt.
Azt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ide a Miskolci megyei levéltárhoz tartozik még egy Alsó-Zsolcai és Sátoraljaújhely is, ugye?
Igen.
Ez a két fiók.
Igen.
óriási változások, talán mondhatom így, hogy vannak folyamatban, mert hát ez még sokáig fog tartani. Ott voltunk a megnyitóján a Miskolci Egyetem új könyvtárának, amely könyvtár és a levéltár otthona. Hol tart most ez a folyamat? Szóval beköltöztetek, ott dolgoztok, mennyi anyag került? Tehát nyilván, hogy egy évekig tartó előzetes munka, említetted, hogy
2017.
digitalizálni kellett az anyagokat, szóval hol tart a folyamat?
Tehát itt két dologról van szó. Egyrésztről van egy közös projekt a Miskolci Egyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár között, amely az iratok digitalizálására és mesterséges intelligenciával való hasznosítására irányul, és ennek a projektnek a keretén belül került sor az egyetemi könyvtár, levéltár és múzeum épületének a bővítésére és felújítására, és került sor egy teljesen új épületnek a felhúzására, amely a mi székhelyünk. Tehát a két épület között van egy folyosó, egy híd, ahol lehet közlekedni, de két különálló épületről van szó. Az, hogy kaptunk egy új épületet, az rendkívül fontos, mert hogy régebben nem rendelkeztünk kiállítótérrel, régebben nem rendelkeztünk konferenciateremmel, és sokkal kisebb volt a központnak a raktára, majdnem a tizede volt a mostanihoz képest. Nyilván ezek új lehetőségeket is adtak nekünk, és ezekkel amúgy élünk is. Tehát most hétvégén a Honismereti Szövetségnek az országos konferenciáját fogadtuk be egy délelőtt erejéig, nálunk volt jó pár előadás, de amellett meg már korábban is csináltunk egy 56-tal kapcsolatos időszaki kiállítást, Miskolci Egyetemi 56-tal kapcsolatos időszaki kiállítást. Most meg direkt úgy, hogy már a honismereti konferenciára kész legyen, elkészítettünk egy új kiállítást is, ami tervek szerint állandóvá válik, legfeljebb egy-két iratot még lehet, hogy későbbiek folyamán cserélni fogunk, de alapvetően állandóvá válik, és bármikor látogatható legalábbis munkaidőben bármilyen érdeklődő számára. Nyilván csoportoknak ajánlott előzetesen bejelentkezni, mert csak azért, hogy biztos, hogy tudjuk őket fogadni, de alapvetően bármikor látogatható. Úgyhogy mi élünk is ezzel a lehetőséggel, cserébe rengeteg munkával jár, és plusz munkával jár.
Publikálásra mikor van időd?
Hát most direkt kivettem szabadságot annak érdekében, hogy a doktori értekezésemet befejezhessem a közeljövőben.
Milyen témában?
Ez a Rákosi korszak alatti rendszer ellenes szervezkedések témája. Ez azért fontos számomra, mert 56-tal kapcsolatosan is több olyan személynek a neve felmerült, például dr. Szávai János, aki a vasgyárban volt főorvos, vagy más személyek, akikről azt lehetett tudni, hogy valamilyen szervezkedés miatt elítélték őket. És azt is lehetett tudni, hogy emiatt a szervezkedés miatt több embert kivégeztek. És más szervezkedésekről is szó volt, aminél lehetett tudni, hogy voltak kivégzések, tehát a konkrétan, ami elindított az Komjáti Jánossal való beszélgetés volt. Komjáti Jánosnak semmi köze nem volt 56-hoz, viszont a bátyját, Komjáti Ferencet kivégezték 1957-ben, emiatt is jutottam el hozzá, és készítettem vele interjút, és akkor, ahogy beszélgettünk, akkor közölte, hogy hát igazából az ő közvetlen környezetében a bátyán kívül még további 6 embert kivégeztek. És akkor elkezdte nekem sorolni a neveket. Azt egyetlen egy ügynél tudta megmondani, hogy miért történt konkrétan a kivégzés, a saját ügye, mert ő maga is politikai elítélt volt, a Fekete Sasok szervezkedés keretében ítélték el, ha jól emlékszem, 10 évre, és ott a szervezkedés két vezetőjét, a Venkovics testvéreket, akik miskolci nyomdászok voltak, kivégezték 1950-ben. A többiről viszont csak azt tudta, hogy volt iskolatárs, és hát őt is kivégezték, és akkor ez indított el arra, hogy megnézzem, miután befejeztem az 56-os kutatást, hogy hát ki, miért voltak ezek a kivégzések. Egyáltalán köztörvényes volt, vagy politikai ok volt, vagy háborús büntet miatt, tehát a második világháború összefüggésben van, vagy mi történt. Aztán meg azt vettem észre, hogy hát ezek túlnyomó rész szervezkedéssel kapcsolatos ügyek, amik ráadásul nem is koholtak abban a tekintetben, hogy volt tényleges ellenállási mozgalmam, vagy mozgalmak voltak itt a városban és a megyében is, és ezen mozgalmak ügyében születtek nagyon súlyos, akár halálos ítéletek is. És ahogy elkezdtem ezt kutatni, akkor amikor doktori témát kellett választani, akkor ezzel is akartam magamat inspirálni, hogy ezt a kutatást befejezzem. Nyilván egyszerű lett volna, hogyha 56-ban megírom 2 hónap alatt a doktori értekezést, de abban nincsen semmiféle újdonság, úgyhogy kihívásként kezelve ezt a témát jelöltem meg, és azóta is ezzel küzdök.
No hát most is kiderült, amit említettél, hogy ez valóban egy szenvedés, egy borzasztóan izgalmas a történelemnek azt a tragikus korszakát szinte átéli az ember ezáltal, tehát valóban egy olyan dolog, amit nem lehet abba hagyni, de hát azért ne gondoljuk azt, hogy kis József egy könyvek közé bújt, szigorú, mogorva ember, ezt azért a színpadon is látja rólad az ember, meg hát Somorjai Lehellel való kapcsolatod, az nem csak egy levéltári munkakapcsolat, hanem egy közös...
Már pont nem levéltári, mert pont. Már nem kollega.
Igen, igen. Tehát egy olyan portál, ami szintén egy fantasztikus, egyedülálló dolog, szintén a régi miskolci hírekből. Hát meséljünk egy kicsit erről az oldalról.
Hát igen, még a Covid lezárások idején fogalmazódott meg az ötlet, Lehel részéről, vagy közösen, biztos, hogy közönösen alakult ki, talán az alapötlet az Lehelé volt, hogy csináljunk valamiféle online honlapot, ahol...
Mondjuk el, hogy Somorjai Lehel szintén történész, ő volt a levéltárnak az igazgatója előtted, igen. És ez a barátság, ez hosszú időre nyúlik vissza közöttetek.
Hát Somorjai Lehellel még a levéltár Baross utcai részlegében dolgoztunk eredetileg együtt, aztán ő később igazgató lett, aztán úgy alakult, hogy én lettem az utána lévő igazgató, de ettől függetlenül is megmaradt, meg kialakult közöttünk egy barátság, aminek az is az oka, hogy mintha zenekarban, ami korábban más neveket is viselt, már 2006-7 óta együtt játszunk. Úgyhogy a zene és a történelem iránti szeretet az mindenképpen közös bennünk. Az, hogy még mellette a levéltárban kollégák is voltunk, az csak fűszerezi a történetet. De ami megmaradt, az a zene és a történelem, és ezen a két téren, ezen a két fronton, azt úgy mondani, változatlanul küzdünk válvetve egymás mellett, és ennek keretében hoztunk létre egy honlapot, Borsod Miskolci Est néven. A koncepció az volt, hogy fogjuk meg kicsit egy másként a múltat. Tehát minden történésznek az a alapvető problémája, hogy fantasztikus sztorikat vagy sztorikkal foglalkozik, de a tudomány nyelve megköveteli azt, hogy utána egy olyan produktum szülessen, amit legfeljebb a kollégák olvasnak, és senki más az égvilágon. Úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy a tudomány szabályaitól nem térünk el, de a nyelvétől eltérünk, és azért egy kicsit könnyedebb újságírói stílusban, akár bulvár újságírói stílusban.
Olyan archív bulváros, mert azért régi a nyelvezete nagy részt a dolognak.
Igen, az kifejezetten cél volt, hogy a korabeli nyelvet használjuk. Tehát, hogyha 1870-es évekről írunk, akkor úgy írunk, ahogy az 1870-es években történt.
Igen, aztán mindig izgalmas, hogy mi az, ami hír, és mi az, ami fikció.
Igen, a nyelvhez...
Archív fake news.
A nyelvhez visszatérve amúgy eszméletlen nehézséget is időnként rengeteg időt jelent az, hogy megtaláljam azt a kifejezést, ami mondjuk az 1910-es években már használatos volt, és azt jelenti, amit jelent, hiszen... Ilyenkor kicsit át kell konvertálni az ember fejébe rengeteg dolgot. Mi is volt a kérdés, bocsánat,
hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami fikció ezekben a hírekben?
Alapvetően minden igaz, nagyon kevés, ami fikció, de hogyha fikció, akkor arra meg felhívjuk a figyelmet. Aha. Tehát például a Herman Ottóról van egy sztori, ami már 110 éve megvan, ami arról szól, hogy ugyebár Herman Otto egy nagyot halló személy volt, országgyűlési képviselő is volt, és hogy egy másik képviselővel vita odáig, vagy a nézeteltérésük odáig fajult, hogy hát párbajra került sor. Csak hogy a párbaj fél, a másik, az ellenérdekelt fél, az meg alig látott. Úgyhogy igazából a süket meg a vak próbált volna egymással párbajozni, amiben egy elég szerencsétlen beszélgetés került ki. Tehát ezt a sztorit is megírtam, nyilván utána jártam az egésznek, amúgy nem volt meg ez a párbaj. Tehát konkrétan ez a párbaj nem történt meg, Herman Otto rengeteget párbajozott, de ez, amikor a süket és a vak párbajozik, ez nem történt meg, úgyhogy leírom a sztorit, viszont utána ilyenkor van egy eszköz, amit úgy hívjuk, hogy utaztató megjegyzése, mert mi hivatalosan időutazó újságírók vagyunk, múltságírók, nem újságírók, hanem múltságírók, és az utaztató megjegyzésében minden egyes alkalommal közeljük, hogyha bármi korabeli hír, vagy bármilyen körülmény nem teljesen igaz. Vagy
ez
nem
egy
igaz.
Fantasztikus intellektuális játék, ugye?
Igen, alapvetően ez az. Ez egy jó szórakozás, meg arra is egy nagyon jó lehetőség, hogy a az ember a tudományos kutatásainak a melléktermékeit, amiket egy előadás során szokott az ember elmondani, ilyen kis sztoriként, hogy ébredjen már fel a közönség, és ne ásítozom már annyit, azokat különálló cikkekben így azért az érdeklődők elé lehet tárni.
Te magad is, mint úgymond riporter, vagy mondhatjuk azt, hogy volt, vagy nem tudom, hogy van-e még neked egy ilyen magán podcastet, ami nagyon divatos, mert hogy a Levéltárnak a honlapján több ilyen beszélgetés megtalálható, akiket te érdekesnek találsz, és úgy gondolod, hogy tudnak olyat mondani, ami esetleg még nem publikus, hát leülteted őket, és beszélgettek. Folyik még ez az interjúztatás?
Mostanában kevésbé folyik, de fog folytatódni, meg most is van olyan felvétel.
Kikkel ami... készítettél eddig ilyen beszélgetést?
Na most először is azt kell elmondani, hogy én a kutatói pályafutásom kezdete óta rendszeresen készítettem interjúkat, életútinterjúkat, hiszen az egyértelmű volt kezdettől fogva számomra, amit utána levéltárosként is csak meg tudok erősíteni, hogy a levéltári iratok nem mindig tartalmazzák a levéltári iratokból nem mindig mondható ki az igazság összes részlete, és tekintettel arra, hogy a történelmet a győztesek írják, időnként nem is feltétlenül az igazat tartalmazzák azok a levéltári iratok, tehát konkrétan iratok alapján írni történelmet lehet, de nem ajánlatos, és hogyha az embernek van arra lehetősége, hogy egy-egy szereplővel, legyen az főszereplő, mellékszereplő, szemtanú, elkövető, áldozat, bárki készítsen egy interjút, akkor azt mindenképpen ezzel a lehetőséggel élni kell. Úgyhogy én rengeteg interjút készítettem már 90-es évek végén is, és azóta is 56-tal, vagy egyáltalán a 20. század második felével kapcsolatosan, és úgy döntöttem, miután igazgató lettem, hogy ezeket az interjúkat akkor továbbiakban úgy folytatom, hogy azok közérdeklődésre tartsanak számot, és gyakorlatilag ilyen kisebb dokumentumfilmek formájában, vágott verzióban, de a szélesebb közönség elé is tárom, és így alakult ki ez a Köztünk élő emlékezők levéltári beszélgetések című sorozat. A kiválasztás az nem tudatos, azt be kell, hogy valljam. Valamikor konkrétan megkeres az ember valakit, akivel minden áron szeretne interjút készíteni, valamikor pedig kihasználja a lehetőséget. Tehát Kovács László, Miskolcváros utolsó tanácselnöke besétált a levéltárba, mert egy 1988-as VB határozatot szeretett volna megkapni, és akkor én kihasználtam a lehetőséget, lecsaptam rá, és megkértem arra, hogy adjon nekünk interjút. Ami azért is volt fontos, mert ő korábban soha senkinek, sőt, még azóta sem adott interjút, tehát egyedül csak nekem szólalt meg. Úgyhogy, és ugyanez történt amúgy az utolsó megyei első titkárral, megyei párbizottság első titkárával, Dudla Józseffel is, aki szintúgy előtte senkinek nem adott interjút, nemrég meg el is hunyt, úgyhogy később sem adott interjút, viszont mint levéltár, mint közintézmény hajlandó volt megnyílni, és hajlandó volt elénk tárni a saját történetét, a saját szemüvegét előadva, hogy szerinte mi történt az 1980-as évek második felében elsősorban. De amúgy is életinterjúkat készítek ilyen esetekben, túlnyomó többségben, úgyhogy gyerekkorától kezdve aktív korszak a végéig, ilyenkor végigvesszük a főbb állomásokat egyes személyeknél.
Tehát ez is egy kordokumentum, és lehet, hogy a hivatalos adatok közé is bekerülhet egy pár olyan történet, aminek nincsen írásos lenyomata, de vajon mennyire fogékonyak az emberek a múlt története iránt? Mit tapasztalsz, mit tapasztaltok? Hát az is ritkaság, hogy egy levéltár igazgatót jelöljenek primadíjra. Mert hogy annyira eldugott szakma ez, hogy tulajdonképpen a közember nem is nagyon tudja, hogy milyen munka folyik ott. Rosszul látom?
Nem tudom, én nem tudom kívülről nézni a saját helyzetemet teljesen. Nyilvánvalóan, hát szóval az embereket jobban érdekli a politika, a foci, mint hogy mi történik éppen a levéltárban, és ez teljesen érthető, vagy mi történik az egészségügyben, vagy mint a levéltárban. A történet viszont fontos, és bár én alapvetően úgy tapasztalom, hogy az embereknek a túlnyomó többsége a történelem valamilyen szelete iránt nagyon-nagyon aktívan érdeklődik. Most legutóbb konkrétan arról volt szó, hogy egy bizonyos házban, ingatlanban egy család mióta él. És ezt sikerült felfejteni, egy 120 éves történetet, és teljesen boldogok voltak. Nyilván ez kicsi családtörténettel is párosul, de az már őket kevésbé érdekelte. Őket csak a házuk és története érdekelte.
Itt jön az, hogy a különböző tudományágakkal azért megvan a kapcsolat.
Meg is kell, hogy legyen. Nyilvánvalóan. De visszatérve, szóval valakit egy ház története, valakit a család története érdekel, valakit az érdekel, hogy nagyapja mikor volt a gulágon, valakit pedig különböző sztorik, vagy település történet, bármi. Vagy szóval minden, én azt veszem észre, hogy egy-egy kivételtől tekintve mindenkit érdekel valami a történelemből, az viszont nagyon érdekli. Úgyhogy én maximálisan érzem a létjogosultságát a munkánknak, legyen az adatbázis készítés, legyen az publikálás, akár tudományos, akár nem tudományos ismeretterjesztő formában. Én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kell.
Fiatalok vannak? Tehát egyetemen választják a történész szakot, mennek levéltárosnak, mit lehet mondani?
Az elmúlt években, amennyire én tudom, de én az egyetem város területén dolgozom most már néhány hónapja, de nem az egyetemen, de nyilván velük is megvan a kapcsolat. Erőteljesen csökkent a hallgatói létszám.
Na, ezt gyanítottam én, hogy azért ez nem egy divat szakma.
Eleve történésznek sokan elmennek lenni külföldre. Tehát ott kezdődik a fiatalok története, hogy sokan eleve külföldre mennek.
Egy külföldi kutatónak több lehetősége van, mint egy magyarnak mondjuk ebben a szakmában?
Hát attól függ, hogy mi a kutatásának a témája.
Akkor ez egy nagyon rossz kérdés volt, igen.
Hogyha valaki az ókori Egyiptomot kutatja, akkor az ne hozzánk jöjjön. Ha valaki pedig, nem tudom, a magyarországi Mellenki robotot, az meg ne menjen Londonba. Tehát nyilvánvalóan a források azok helyhez kötöttek, úgyhogy olyan témát kell meghatározni, hogy hozzá is jusson az ember az eredeti forrásokhoz. Mert hogy itt vannak olyan személyek, akik blokkerek, akik alapvetően interneten elérhető tartalmakból dolgoznak, és ők semmi újat az égvilágon soha nem fognak megtalálni, és egyetlen egy hibát sem fognak kijavítani, legfeljebb csak azt a téves tudást fogják görgetni, ami addig megvolt.
Most eszembe jutott, hogy a mesterséges intelligenciát említetted már, mit tehet hozzá a mesterséges intelligencia egy levéltári munkához?
Ez még számomra se teljesen átlátható. Azt hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon új terep. Tehát mikor foglalkoztál először ChatGPT-vel, vagy ilyesmivel, tehát ez néhány éves történet mindössze, igazából egy-két éves történetről van szó, úgyhogy az biztos, hogy a mesterséges intelligencia segítségével az adatoknak az átláthatósága és feldolgozhatósága jelentősen csökkenhet. Tehát értem ez alatt azt, hogy ha minden jól megy, akkor ahogy most a GPT-nél, vagy hogy hívják, beírja az ember, hogy nem tudom, milyen vásárlási lehetőségek vannak a környéken, vagy pedig megkérdezi, hogy nem tudom, mennyi az idő, míg eljutok Nyíregyházára, vagy hogy mit lehet tudni az afrikai éhezőknek a pillanatnyi helyzetéről, akkor ő erről fog egy kis szummát adni, meg egy adatokat fog róla adni. Ha minden jól megy, és kellő mennyiségű iratanyag már be lesz nálunk digitalizálva, és ezek olvashatóak lesznek a mesterséges intelligencia számára, akkor a legkülönbözőbb iratokból, ami akár egyszer 100-120 vagy több ezer iratból is, össze tudja gerebjézni azokat az információkat, amire igazából csak a történész képes, rendkívül alapos szakszerű kutatás alapján, úgyhogy ennek segítségével nagyon gyorsan fel lehet gyorsítani egyes kutatásokat. Nyilvánvalóan nem lehet kiküszöbölni az emberi kutatást, mert a mesterséges intelligencia is hibázik, de az biztos, hogy nagy segítség lehet. Úgyhogy én látom azt, hogy ez a jövő útja. Azt nem tudom, hogy mikor fog megvalósulni, remélem, hogy minél korábban.
Mit jelentett most neked ez, hogy ott álltál a Miskolci Nemzeti Színház színpadán?
Izgultam. Alapvetően izgulós fajta vagyok egyrésztről. Nyilvánvalóan megtisztelő volt, hogy valaki gondolt rám, de az még fontosabb, hogy azzal kapcsolatban kiderült, hogy mások is gondoltak rám. Alapvetően számomra az volt a legfontosabb. Én nem úgy mentem oda, hogy enyém lesz a Prima díj. Én részről nagy tekintélynek örvendő jelöltek voltak mellettem, többen is, tehát nem úgy gondoltam, hogy én vagyok a legjobb. És ebből következően, hát örültem a megtisztelésnek.
Hát azért ad egy lendületet, nem?
Hát némiképp ad, de igazából az a vele kapcsolatos visszajelzések adnak. Tehát amikor az ember teljesen váratlan helyektől kap pozitív visszajelzést, meg kiderül, hogy foglalkoznak az embernek a munkásságával, meg fontos az, amit csinál, akkor valóban ad az embernek egy magabiztosságot, hogy ezt a továbbiakban is csinálnia kell, ugyanazzal a szenvedéllyel, ahogy eddig is tette.
Kedves hallgatóink, Kis József levéltár igazgatóval beszélgettünk, aki az idei megyei Prima díjon a Magyar Tudomány kategória jelöltje volt. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portré műsorát hallották.
Vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma, majd betemet. Ítéljen a föld, s az ember halkan, éli báb mind, amit majd a sírhon betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne vagy. Az egyik benne csengésben, nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal. Hogy a kaszás alatt minden, miben nincsen szerelem, vies újú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem vihet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. Országok eltűnnek, a
a szülték sírban végzi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az éget beolvad, de te bennem örök vagy. A fényesebb te vagy a másik, én vagyok az, amíg vissza nem kér a tenger, s vissza nem ad a part. És ahol útjaim szétszaladnak, túléli a mulandót, ki elengedi azt. Ha nem indulcs út, annak minek mennie kell, annak tömlött évé lesz az, amíg nem ereszti el. De miből van a hit, s az akarat, szakítszatják vélik hamis határok alatt. Ám bölcsük végtelen ég volt kéz nem érheti fel, ami összetartozik ember nem szakíthatja el. Mert a kaszás alatt minden miben nincsen szerelem, pihes újjú mérlegem méri meg a szívem. Földi terek láncaiban nem diet oda, könnyű szárnyak előtt árul az ég kapuja. A szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az éget beolvad, de te bennem örök vagy. Országok eltűnnek, a szülték sírban vészi, mind az idő elúszik, de van mi nem múlik. Világok megszűnnek, csillagok hullnak, hol a fős az éget beolvad. Tágas vizeken elevezel, haragos a felszín hulláma majd betemel. Ítéljen a föld, s az ember ha akar, déli báb mind, amit majd a síron betakar. Nem keresem már a szavakat, attól szép a világ, hogy tudom, hogy benne van. Az egyik benne csengésben nem zeng egy másik hang, és hagyjuk, ahogy Isten ír belőlünk is egy dal.
Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
Csak néhány szó, suttogja neved, ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok, csukd be az ajtót, s ne várd a holnapot. a neved. Ébred a hajnal, itt vagyok veled. Bár néha nem akarod, úgyis belehalok. Csukd le az ajtót, s ne várd a holnapot.
Az értékek hullámhosszán. Utazások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.